Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 77. Zsoltárunkat. A 77. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük. A 329. énekünk második verse így kezdődik: nem értem még a föld színén, te értem megszülettél. Tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük te néked, hogy eljöhettünk ide a te házadba, hogy térdet fejet hajtsunk előtted, mi drága mennyei Atyánk előtt, aki gondoskodtál számunkra üdvözítőről az Úr Jézus Krisztus személyében, akiről bizonyságot tettél a régi proféták által, és aki maga is bizonyságot tett arról, hogy tőled származik, jelek, csodák és erők megmutatása által. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsőítsünk téged, aki Úr vagy mindenek fölött, és lettél a mi megváltónká, szabadítónká. Köszönjük te néked, hogy szent lelked által ezen az Isten tiszteletünkön is téged magasztalhatunk, aki jelen vagy közöttünk, hiszen megígérted, hogy ahol összegyűlnek a te nevedben ketten vagy hárman, te ott leszel közöttük. Köszönjük, hogy így vagy most itt közöttünk. Kérünk, hogy áld meg a mi szívünket, életünket ebben az órában. Szólj hozzánk a Biblián keresztül. Tekints arra a családra, akik elhozták a kisgyermeküket is megkeresztelni. Kérünk, hogy te áld meg ezt a kisgyermeket, és te fogadd be a te szövetségedbe. Kérünk téged arra, hogy szentelj meg bennünket, és add, hogy ebben az órában te rá tudjunk odafigyelni. Támogass bennünket az engedelmesség lelkével, és add, hogyha elmegyünk innen, tudjuk követni mindazt, amire tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a szereztetésnek az ígéit. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk a
keresztelés szereztetésének az alapigéit. Máté evangéliumának 28. részében, a 18. versben ezeket olvassuk. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Márk evangéliumából is egy igeverset hadd olvassak. Jézus ezt mondta nekik, elmenvén a széles világra hirdessétek az örömhírt minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Foglaljanak helyet a testvérek! Kedves keresztelő szülők és keresztszülők, megvívjuk a csatánkat, most is visszaszaladni a csatánkat. Nehéz dolog a központba kerül. Na, hát szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában. Jézus elküldte a tanítványait, hogy örömhírt vigyenek minden embernek. Ők pedig elindultak egy szomorú világba a rájuk bízott örömhírrel. Ennek a jó hírnek a központjában Jézus Krisztus, a názáreti Jézus személye és életműve állt. Jézus, aki eljött erre a földre, meghalt a bűnösök üdvösségért, majd feltámadt, hogy ajándékból boldog örök életet adjon azoknak, akik hisznek ő benne. Tehát ezt a Jézust hirdették az első keresztjének, egy szomorú világnak. Ehhez az örömhírhez egy intést is fűztek, de egy ígéretet is. Azt mondták ígéretképpen, aki hisz ebben a Jézusban és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki meg nem hisz, ez volt a figyelmeztetés, elkárhozik. Vagyis aki rábízza magát az örömhír főszereplőire, Jézusra, átadja magát neki, átadja néki a szívét, lelkét, életét, és megkeresztelkedik, az közösségre jut Istennel, és így boldog emberré lesz, örökre boldog emberré. Aki meg nem hisz, nem kerül közösségbe Istennel, következésképpen egy örök boldogtalanságban, vagyis a kárhozatban marad. A boldogság és az örök élet, az üdvösség egyedül az Úr Jézussal lehet az embereké. Nélküle örökre elveszítik azt. Ezek a keresztjének, amikor erről beszéltek, teljesen világossá tették, hogy az örök boldogság, a földi és a földi lét utáni boldogság szempontjából a Jézus Krisztusba vetett hitnek van döntő jelentősége. Ezen múlik az ember boldogsága. A keresztelés önmagában senkit sem juttat az üdvösségre. Csak a Jézus Krisztusba vetett hittel együtt van jelentősége a keresztség szertartásának. Hát ezeket hirdették azokban a régi időkben, és ezeket hirdetem én is néktek ezen a mai napon. Örömhírt hirdetek néktek ebben a szomorú világban, ahol mindenki keresi a boldogságot, a nem elillanó, hanem teljes, maradéktalan boldogságot, de úgy tűnik, hogy nem nagyon találják ezt az emberek. Nem is tudják sokan, hogy tulajdonképpen mit is keresnek egyáltalán, és azt se tudják, hogy hol keressék azt a valamit, aminek a létezéséről halovány sejtelmeik vannak. Hát itt van a Bibliában a titok leleplezése, és ez az örömhír, hogy a teljes boldog élet, az örök élet Jézus Krisztusban van, és aki hisz ő benne, az közösségre jutván az Istennel megkapja ezt a boldog életet. A teljes boldog életet, a földön is, de a halál utáni életben is. Ha pedig valaki nem hisz ebben a Jézusban, ez az intés, akkor hiába van megkeresztelve, vagy bemerítve, vagy bármit csináltak vele, az önmagában a szertartás semmit nem segít rajta. Hát örömhír ez ma is, szülőknek, keresztszülőknek, de mindnyájunknak, és itt hadd helyezem még a szívetekre, elsősorban szülőknek azt a csodálatos feladatot, amit most egyébként ígéretet is tesztek, hogy teljesíteni fogjátok, hogy megismertetitek a kisgyermekettekkel, illetve velük az Úr Jézus Krisztust. Ez egy nagy feladat, nagyszülői feladat. Sok más egyéb szülői feladat is van, és keresztszülői feladat is van, aminek ugyancsak tegyetek eleget, és eleget is fogtok tenni, de a legcsodálatosabb és a legfontosabb feladat megismertetni a gyermekeinkkel, keresztgyermekeinkkel, unokáinkkal az örömhírt, Jézus Krisztust, a benne rejlő üdvösséget, örök életet megmutatni nekik. Ebben a dologban bennünk, mint gyülekezetben szövetségesre találtok. Tehát, hogyha a gyermekeiteket ide hozzátok, mi ugyanazt a Jézust fogjuk nekik hirdetni, aki az ő boldogságnak is a titka. Hát hadd ajánljuk fel itt nektek a szövetséges jobbunkat, hogy szövetkezzünk arra, hogy ugyanazt a Jézust, akit ti otthon, mi itt hirdetjük nekik, hogy ők is boldogok legyenek földi életük során és utána is. Hát adja meg Isten ennek a most keresztelendő kicsinek is, hogy ne csak megkeresztelt legyen, hanem Jézus Krisztust megismerő, ő benne hívő, megkeresztelt, református ember. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük őt, hadd tegyek fel két kérdést nektek, mert válaszoljatok hitetek szerint. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketeket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy mostantól fogva is úgy nevelitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről annak idején a konfirmációkor ő is vallást legyen a gyülekezet előtt. Ha ígéritek ezt, mondjátok, ígérünk. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most gyertek testvérek, és közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Boton, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek! És folytatva Isten tiszteletünket, a 273. énekünket énekeljük. 273. Énekeljük az első versét, és aztán a 6. versétől végig a 10. verséig. Az első vers így kezdődik, az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem. Oh, Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk, a 29. verstől a 40. versig, és utána pedig még Máté evangéliumának 6. részéből a 10. verset olvassuk el. Tehát Lukács evangéliuma 19. részében a 29. verstől a 40. versig ezt olvassuk. És történt, mikor közelített Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely olajfák hegyének hivatik, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldva azt hozzátok ide, és ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik mondta. És mikor a vemhet eloltották, mondának néki annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá helyezték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. És mikor imár közelgett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni Istent, hangos szóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból ezt mondták néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Máté evangéliumának 6. részében a 10. vers pedig így szól. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Kedves testvérek, ma virágvasárnap van, ezért felolvastam a virágvasárnapi történetet, illetve a Jézus által tanított imádságnak a harmadik kérdését, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Először is hadd szóljak egy pár szót az Atya akaratáról, mert hogy a mi atyánkban azt kérjük ugye Istentől, mennyei atyánktól, Jézus által tanított imádságban, hogy legyen meg az ő akarata. Az Atya akarata. Nem csak egy földi apának van akarata, amivel kormányozza a családját, hanem Istennek is, a mennyei atyának, aki az egész teremtettséget kormányozza. Úgyhogy az akarata szerint vezeti az embereket és minden eseményt. Hogy énekeljük, a világnak történeti nem vaktából esnek, nem véletlenül történnek, hanem mindig a mennyei atya akaratából, jóváhagyásával. Azt olvassuk tehát az Istenről, mennyei atyáról, hogy egyáltalán van neki akarata. Ez fontos a számunkra, mert arra utal, hogy az Atya Isten nem egy ilyen akarattalan bábú, nem egy személytelen erő, nem valami kozmikus energia, hanem egy személy, akinek van akarata. Ezt az akaratot Isten bárhol megvalósítja. A mennyben megvalósul az akarata, megvalósul a földön is. Olvassuk a Bibliában, hogy a mennyei lények közül az angyalok teljesítik az ő rendeletét. Így olvassuk a 103. Zsoltárban, hogy áldjátok az Urat ti angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván rendelkezésének szavára. Aztán olvassuk, hogy Isten az ő szolgája, a Messiás által is véghez viszi az akaratát. Ézsaiás 53-ban olvassuk, hogy az Úr akarata az ő keze által, vagyis a Messiás keze által jó szerencsés lészen. Jézus, aki megvalósítja az Atya akaratát ezen a földön. Isten akkor is véghez viszi az akaratát a világban, hogyha az emberek nem akarják, hogy az ő akarata megvalósuljon. Olvassuk megint Ézsaiás könyvében, hogy az Úr véghez viszi akaratát Bábelen, Bábel pogány ország, pogány birodalom volt, de Isten azt mondta, hogy nekem van egy akaratom vele kapcsolatban, véghez viszem rajta. És véghez is vitte. Amikor Izrael építi a templomot, olvassuk Esdrás könyvében, hogy befejezték aztán Izrael istenének akaratából. Befejezték Izrael istenének akaratából. Tehát Isten egy akarattal bíró személy, a mennyei atya egy akarattal bíró személy, ezt jó, ha tudjuk, látjuk, aki az akaratát a mennyben, a földön, ellenségei és népe körében is egyszerűen megvalósítja, véghez tudja vinni, és hogyha ennek a titkát keressük, akkor abban találjuk, hogy Isten mindenható. Tehát ő olyan hatalmas, hogy amit akar, azt feltétlenül el tudja érni, meg tudja valósítani. Mi hiába akarunk sokszor valamit, mivel gyengék vagyunk, nincs hatalmunk, egyszerűen nem bírjuk sokszor elérni, amit szeretnénk, vagy amit akarunk. Istennél azonban ilyen nincs. Tehát amit ő akar, az egyszer mind meg is valósul. Mert ő hatalmas arra, hogy megvalósítsa minden akaratát. Nos, ha ebbe belegondolunk, akkor egy kicsit azt is jelenti ez, hogy Istennek van akarata a saját életünkre nézve is. Van neki akarata a saját életünkre nézve is. Van akarata arra, hogy hogyan éljük a házasságunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket. Van akarata arra nézve is, hogy hogyan dolgozzunk, hogy hogyan válasszunk adott esetben, hogy hogyan viszonyuljunk a felsőbbséghez. Egyáltalán hogyan éljünk, erre nézve Istennek van egy akarata. Ezt jó, ha tudjuk és látjuk, hogy nem csak nekünk van akaratunk saját életünkre nézve, vannak elképzeléseink, terveink, hogy mi mit csinálunk, meg hogyan csináljuk, hogyan éljünk, mint éljünk, hanem itten más valakinek is van akarata a mi életünkre nézve. Ez pedig a mi mennyei atyánk. Neki van akarata rám és rád nézve is. Tehát lássuk először ezt, hogy mi egy olyan Istenről beszélünk, olyan mennyei atyáról beszélünk, aki egy személy, akinek van akarata, és aki meg is tudja valósítani az akaratát. És akinek van akarata ránk nézve, az életünkre, az életünk dolgaira nézve is. Nézzük másodszor azt, hogy milyen ennek a mennyei atyának az akarata. Nem nekünk kell kitalálni, mert római levélben maga Isten így jellemzi az akaratát, hogy az jó, kedves és tökéletes. Jó, kedves és tökéletes. Három jelzőt mond Isten az ő saját akaratáról. Jó, kedves és tökéletes. Azt mondja Calvin, hogy ezek olyan szavak, amik az Isten akaratát magasztalják előttünk. Hogy eloszlassák belőlünk ezek a szavak azt a félelmet, hogy nekünk félni kellene ettől az isteni akarattól. Nem kell félni tőle, mert jó, kedves és tökéletes ez az akarat. Nem kell félnünk tőle egyáltalán. Sőt, magasztalhatjuk ezt az akaratot. Általánosságban is, de a saját életünkre nézve is. Magasztalhatjuk az ő akaratát. Mi, akik keressük egyébként ebben a világban a jó, a kedves és tökéletes dolgokat, és egyébként nem nagyon találjuk, mert ebben a világban nem lehet, tulajdonképpen nem lehet jó, abszolút tiszta jó dolgokat, kedves, kellemetes dolgokat, és tökéletes dolgokat találni, hát tudjuk meg, hogy mégiscsak van ilyen Isten, az mennyei atyának az akaratában, mert az jó, kedves és tökéletes. Gyönyörködhetünk abba, és magasztalhatjuk azt nyugodt szívvel. És ha azt kérdezitek, hogy miért ilyen az atyának az akarata, akkor azt válaszolhatjuk azért, mert ő maga jó, kedves és tökéletes. Mivel Isten maga jó, kedves és tökéletes, egyes egyedül ebben a világban. Ezért az ő akarata is ilyen. Jó, kedves és tökéletes. Tehát az akaratáról fölemelhetjük szinte a tekintetünket magára, mennyei atyára, mert ő az igazán, legigazabb értelemben jó, kedves és tökéletes. Ha keressük azt, hogy mi a jó, kedves, tökéletes, nem kell megállnunk az ő akaratánál, az is az, de tovább léphetünk hozzá magához, aki jó, kedves és tökéletes. Ezt a drága akaratot, testvérek, az Isten megismerhetővé tette a számunkra. Legalábbis a részben megismerhetővé tette. Isten az ő jó, kedves, tökéletes akaratát nem leplezte le előttünk teljes mértékben. Nem tudjuk pontosan mindenre nézve, hogy Isten mit akar, De Isten az ő jó, kedves, tökéletes akaratát sok dologra nézve kijelentette nekünk, mégpedig a Bibliában. A Bibliába kijelentette nekünk az ő akaratát. Ez nagy dolog, testvérek, és tudnunk kell, hogy Istennek az a célja ezzel, hogy megismerhessük az ő akaratát. Azért jelentette ki, hogy mi megismerhessük az ő akaratának ránk vonatkozó, vagy az emberekre vonatkozó, és általa jónak látottan kijelentett részét. Megismerjük. Megismerés nélkül ugyanis nem is lehet követni azt az akaratot. Ha nem tudjuk, hogy mit akar, akkor mit követünk? De Isten azt mondja, én kijelentem nektek, hogy megismerhessétek, és utána követhessétek az én akaratomat. És akaratotokkal akarjátok azt, amit én akarok. Tehát Isten kijelenti az akaratát nekünk, hogy mi megismerhessük, és utána követhessük. Itt egy pillanatra hadd álljak még meg arra azért, hogy a megismerés szóra fölhívjam a figyelmet. Tehát Isten akarata megismerhető. Megismerhető. Ez azt jelenti, hogy az eszünkkel, az értelmünkkel, olvasván a Szentírást, megérthetjük, hogy mi legyen az Úrnak az akarata. Ránk nézve, életünk kisebb-nagyobb dolgaira, döntéseire nézve. Megérthetjük az Istenet. Nem rejtett el. Ezért mondja Pál apostol az efézusi gyülekezethez, hogy ne legyetek bolondok, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Kezünkbe veszük a Bibliát, eljövünk a gyülekezetbe, hallgatunk valami igemagyarázatot valahol, ahol a Bibliát magyarázzák, megérthetjük az eszünkkel, hogy mi lehet az mennyei atyánknak az akarata. És azért érthetjük meg, hogy teljesítsük azt, hogyha valaki nem érti az Istennek az akaratát, akkor imádkozhat azért, hogy megértse. Nézzétek, a Zsoltárokban sokszor olvassuk ezeket az imádságokat, hogy vezérelj engem a parancsolataid útján, mert gyönyörködtem abban. Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy hamisság uralkodjék rajta. Vagy Pál apostol imádságát idézhetjük az Új Szövetségből, aki azért imádkozik, mindjárt az első imádsága, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mi a te akaratod? Tehát nyugodtan kérhetjük Istent, amikor bejövünk ide, vagy a Bibliát kezünkbe veszünk otthon, hogy mutassa meg nekünk az ő akarat, értesse meg velünk, hogy mit akar tőlünk. Imádságba kér, sőt, egymásért is imádkozhatunk. Olvassuk az Új Szövetségben, pontosan a Kolossé levélben, hogy Pál apostol azért imádkozik, hogy a kolossébeli gyülekezet betöltessen az Isten akaratának megismerésével. Tehát egy gyülekezetért imádkozik az apostol, hogy azok az emberek ott Kolosséba megismerjék az Isten akaratát. Amit kijelentett az Isten az életükre, a hitükre, a gondolkodásra, az erkölcsre nézve, a történelemre nézve, a világra nézve, ismerjék meg az Isten akaratát. Tehát mi is imádkozhatunk így egymásért, hogy Istenem, add meg az én gyerekemnek, unokámnak, gyülekezeti tagoknak, férjemnek fele, add meg, hogy ő is betöltessen az Isten akaratának a megismerésével. Isten tehát nem akarja, hogy így mondjam, eltitkolni előlünk az ő jó, kedves és tökéletes akaratát, hanem ami fontos nekünk, abból tudni, azt kijelentette nekünk a Bibliában. Most nézzük harmadszor azt, hogy milyen viszonyban állhatunk Istennek, a mennyei atyánknak az akaratával. Itt két dologra szeretnék rámutatni, először arra, hogy aktív kapcsolatban, a másik meg, hogy passzív kapcsolatban. Először is aktív viszonyban. Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi meg imádkozzuk is. De sokszor sajnos csak az imádság szintjén marad, mert nem törekszünk a megvalósítására. Pedig Jézus azt akarta, hogy imádkozzunk is, és valósítsuk is meg a gyakorlati életünkben az ő atyai akaratát. Tehát nekünk aktívan törekednünk kéne arra, hogy a megismert akaratot átültessük a hétköznapi életbe, a cselekedeteinkbe, a szavainkba, valahogy megnyilvánuljon otthon, a munkahelyen, és Isten akarata megfoghatóvá váljon szinte az életünk, a cselekedeteink által. A Heidelbergi Káténkban egyébként így olvassuk a mi atyánknak ezt a kérését, így magyarázza: adjad, hogy mi és minden ember saját akaratunkat megtagadva a te egyedül jó akaratodnak minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk, hogy így mindenki tisztét és hivatását oly készséggel és híven betöltse, mint az angyalok az égben. Tehát a heidelbergi KT-nkban is, a egyházunk alapítvallásában is, így aktívan fogja föl ezt a kérést a magyarázó, és azt mondja, itt azt tanítja Jézus, hogy kérjük az atyától, hogy ellenmondás nélkül, a saját akaratunkat háttérbe szorítva, engedelmeskedjünk az atyai akaratnak, amit kijelentett nekünk a Bibliában. Nos, a valóságban, testvérek, sajnos egész más szokott történni. Például leginkább az történik, hogy a mi akaratunk szerint éljük az életünket. Annak a jelmondatnak a fényében, hogy legyen meg az én akaratom. Na hát nem az atyáé legyen meg, hanem az enyém. Na nem akarom én egyáltalán alárendelni az akaratomat az ő akaratának, hanem lázadok az ő akarata ellen. Nem akarom, hogy ő uralkodjék felettem. Én a saját akaratomat akarom érvényesíteni. Azzá akarok lenni, akinek én elgondoltam magamat. Én önmegtagadjam, vagy önmegtagadást műveljek, és vagyis a saját akaratomat nem kiöljem, hanem háttérbe állítsam, és arra neveljem magamat, hogy az atya akaratával pendüljek egy húron, hogy azt akarjam én is, amit ő akar. Teljes odaadása? Na nem. Ezt, testvérek, hogy mi a saját akaratunkat akarjuk érvényesíteni minden áron, és van bennünk egy ilyen mély tiltakozás az atya akaratának a teljesítés ellen, ez mutatja a saját szívünknek a romlottságát, amely romlottság sokkal mélyebb, mint mi azt sejtjük. Bennünk van pontosan az, hogy nem akarjuk, hogy ő uralkodjon, az ő akarata legyen meg, hanem azt akarom, hogy az én akaratom legyen meg. Én akarok a magam életem istene lenni. Én istenkedni akarok. Ilyen a természetünk, testvérek. Ilyen a természetünk. Még hogy alárendelni magunkat egy másik akaratnak. Pláne, hogy az atyai akaratnak. Még ha jó, kedves, tökéletes, akkor se. Hát elutasítjuk. Gyakorlatban nem állunk oda, és nem követjük. Megyünk a magunk feje után. Aztán különös fintora a sorsnak, hogy érdekes módon attól nem riadunk vissza, hogy tetszeni vágyástól, vagy kényelem szeretettől, vagy önimádattól hajtva egyenesen más embereknek az akarata szerint éljük az életünket. Ettől már nem riadunk vissza. Élünk a korszellem divatja szerint, a családtagjaink elvárása is, ahogy ők akarják. Úgy, nagyon sokszor beállunk a sorba, és akkor azt csináljuk, amit ők akarnak, vagy elvárnak tőlünk. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, hogy a Félix, ez egy római helytartó volt, a zsidóknak kedveskedni akarván, Pál apostollal úgy szépen, hát rosszul bánt, hogy finoman fejezzük ki magunkat. Ugye ő a zsidóknak kedveskedni akart. Az ő akaratukat bezzeg betartotta. Aztán, ugyanúgy vagyunk ezzel mi is, testvérek, hogy sokszor nézzék meg, hogy a saját gyerekünk is levesz a lábunkról, és végrehajtatja velünk az ő akaratát. Ilyenkor egyébként elég borzasztó dolgok szoktak történni, akkor egy családban mondjuk egy magát hívőnek valló szülő a hitetlen gyermekének a kedvébe járva, a szeretet nevébe statisztál a gyerek istentelenségeinél. És nem szól egy árva szót se, nem figyelmezteti, hanem fizeti a gyereknek a bűnös szórakozásait, az istentelen kicsapongását, aki így szépen egy kis istenné válik a saját maga szemébe. Tehát végrehajtjuk mi nem csak a gyerekünknek a kívánságát, hanem a férj végrehajtja az asszony kívánságát, és fordítva, Anániás és Zafira ugye eladták a földjüket, megállapodnak otthon, hogy hazudnak majd a gyülekezetbe, meg is járták. Mert lehet az egyiknek kellett volna azt mondani legalább a férjnek, hogy asszony, hát ne hazudozzunk össze-vissza, legalább a gyülekezetbe az Isten apostolai előtt, vagy az Isten gyermeke előtt, legalább ott mondjunk igazat. De hát nem, ők megegyeztek a hazugságba. Valamelyiknek az ötlete volt, amit a másik szépen elfogadott. De hogy Isten akaratát követték, egymás akaratát követték. Ebből, testvérek, tragédiák történhetnek. Lehet, hogy akár egy gyülekezetben is, van egy presbitérium, van egy, imádkozzuk hangosan, hogy legyen meg az atyának az akarata, és utána mit csinál? Nem azt csináljuk. Nem törekszünk rá, hogy megvalósítsuk az atya akaratát, hanem teljesen mást művelünk, a saját akaratunkat. De ugyanezt csináljuk a munkahelyen is. Mások elvárása szerint szépen rendezgetjük a dolgokat. És ha megvizsgálja maga Isten az életünket, hogy te mondod, hogy legyen meg az én akaratom, mint a mennyben, úgy a földön is, az én életemben is, hol van az én akaratom a te élet? Hát akkor Isten nem találna ott semmit. Testvérek, olyan jó lenne egyszer úgy elhatározni, úgy nagyon komolyan elhatározni, eldönteni, hogy nem akarom többet se a magam akaratát érvényesíteni mindenek fölött, hanem az én akaratomat az ő akarata alá rendelem. És nem is akarom más embereknek az istentelen kívánságait, elvárásait kielégíteni, hanem Istenem akaratát akarom követni, gyakorlatilag is. Azt mondja Pál apostol erre nézve egyébként, hogy elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekbe, részegségekbe, dobzódásokba, ivásokban és bálványimádásokba. Elég volt, mondja. Se a magunk akaratát, se a pogányok akaratát nem akarjuk többet. Nem attól függünk, az Atya akaratától függünk. Ha már azt imádkozzuk, hogy legyen meg az ő akarata. Még az is előfordul, testvérek, hogy végképp kiélezzük ezt a dolgot, hogy nem is csak a saját akaratunkat, meg emberek akaratát, hanem kifejezetten a sátánnak az akaratát valósítjuk meg. Azt mondja az Efézusi levélben az apostol, hogy jártunk régen, vagyis éltünk régen, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Itt a sátánra, a démoni lelkekre gondol, akiknek van ki, a sátánnak is van akarata, van kívánsága. És azok munkálkodnak, azt mondja, az engedetlenség fiaiban. Titkos belső erők hatnak reájuk, sötét démoni erők hatnak sok hitetlen, istentelen emberre. És aztán ők diktálnak, és mi meg rájuk figyelünk, és az ő akaratuk szerint éljük az életünket. Dehogy éljük. Elég volt nekünk, mondhatjuk így, hogy a saját akaratunkat műveltük, mert mivé teszi egy csomó ember az életét, miközben az ő saját akaratát akarja megvalósítani. Tönkre vágja maga körül a családját, mások életét megkeseríti. Jó, akkor csinálom mások akaratát. Azt csinálom, akkor megint olyan leszek, mint ők. Ráadásul, hogyha netalántán démoni inspirációra csinálják azt, amit csinálnak, és várják tőlem, amit várnak, és én azt csinálom, akkor én magam is a legmélyebb sötétségbe fogok zuhanni, lelkileg is, erkölcsileg is, és minden szempontból. Hát elég legyen ebből. Így szól a hívő ember. Elég legyen már ebből, hanem ha azt imádkozom, hogy legyen meg a mennyei atyám akarat, akkor hadd legyek rajta azon, hogy meglegyen az az akarat, és hadd törekedjek arra, hogy megtegyem, amit mond. Ennyit arról, hogy aktívan törekednünk kell az Isten akaratának a teljesítésére, de azt is mondtam, hogy passzív viszonyban is állunk az Isten akaratával. Ugyanis sok dolog van, sok esemény van az életben, amire nincs ráhatásunk. Gondoljunk például arra, hogy nem tudjuk azt, hogy valakire mikor tör rá egy betegség. Nem tudjuk, hogy mikor történik egy természeti katasztrófa. Nem látjuk előre, hogy egy baleset kit mikor fog érni. Nem tudjuk, hogy egy szerettünk mikor megy el és hogyan. Nincs ráhatásunk úgy világpolitikai eseményekre, háborúk kirobbanására sem, bűncselekményeknek a dolgára sem. Tehát vannak dolgok, amiket egyszerűen, és események, amiket nem tartunk a kezünkben, amik nem tőlünk függnek. Na hát ilyenkor is a hívő ember azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Sokszor ez nagyon nehéz kimondani, sőt szinte, hogy így mondjam, lehetetlen is kimondani. Nem tudok kimondani, hogy legyen meg az akarata, amikor ilyen tragikus dolgok történnek, fájdalmas dolgok történnek. Nagyon nehéz kimondani, sőt lehetetlen is. Akkor, amikor örvendetes dolgok történnek egy országban, a világban, akkor úgy könnyebben ki, legyen meg az akaratod, és ebbe a szép dologba, ebbe jó látni az Isten akaratának a megvalósulását, és örvendezünk, és hálát adunk neki. De inkább ebbe a világba negatív dolgok szoktak történni, és olyankor pedig, mondom, nehéz, vagy szinte már lehetetlen kimondanunk azt, hogy legyen meg a te akaratod. De mégis, testvérek, a hívő embernek nincs más választása. Nincs más választásunk. Csak ez, hogy kimondjuk az elfogadásnak a sóhajtásaként, hogy legyen meg a te akaratod. És mihez, testvérek, ezt mi ki tudjuk mondani, szívből jövően ki tudjuk mondani, figyeljétek meg, hogy abban a pillanatban egész más színbe kerülnek a legrosszabb dolgok, a legtragikusabb események is, úgy megváltoznak. Legalábbis a szívünk megváltozik, A dolgok nem változnak meg, azok már olyan tragikusak, amilyenek, olyan sötétek, amilyenek, olyan fájdalmasak, amilyenek, de valahogy az ember szívébe valahogy békesség költözik, amikor ki tudja ezt mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Az általam többször emlegetett lelkipásztor, erdélyi lelkipásztor Szilágyi Sándor, aki börtönviselt ember volt a hite miatt, az emlékirataiban így emlékezik meg az első napokról, amiket a börtönbe töltött. Az első napjaimat a János 3.16 szavai határozták meg. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ma pedig a fiait adja, köztük engem is. Isten eme döntésével kapcsolatban tökéletes harmónia volt bennem, hiszen évekkel ezelőtt jól a szívembe véstem, hogy a boldogság titka úgy élni ezen a világon, mintha csak Isten volna, és tudnom kell, hogy az emberek részéről tapasztalt jót és rosszat egyaránt az ő kezéből vesszük. Tehát ez adott neki a börtönben is, ahova teljesen igazságtalanul csukták be, ez adott neki egy nagy békességet, hogy Isten kezéből, az Atyám kezéből származik ez is. És hogyha mások megbotránkoznak ezen, mégis azt mondta, hogy ezért ez, hogy én itt vagyok a börtönben, az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Hogy itt vagyok, ez az Istennek a jó, kedves, tökéletes. Fáj, igazságtalanul bánnak velem. Ki tudja, mi lesz velem, és a családommal is, a gyülekezettel is, mert lelkész volt. Nem baj. Ez az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És békessége volt ebbe az igazságtalan helyzetben is. Ez olyan, mint amit Pál apostolnál is látunk, testvérek, hogy amikor megy Jeruzsálembe, és tudja, hogy ott el fogják fogni, és súlyos szenvedések, sőt halál következik rá. A Cézáreában van, Cézárea Filippiben, és ott a keresztény testvérek mondják neki, hogy ne menjél oda, ne menjél akkor Jeruzsálembe, tudod, hogy mi fog következni, mert Isten megmondta neked. Amikor ott kérlelik jobbra-balra, mindent érvelnek, akkor Pál így szól hozzájuk, mit műveltek? Sírva és az én szívemet kesergetve. Mert nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben. Mikor azért nem engedett, írja Lukács, megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úrnak akarata. A gyülekezet megnyugszik. Látva Pál apostolnak ezt az elszántságát, megnyugszik, és azt mondtuk, legyen meg az Úrnak akarata. Megnyugodtunk. Mi is megnyugszunk, testvérek, amikor kimondjuk ezt, hogy bármilyen nehéz is, legyen meg az Úr akarata. A testvérek, látjuk, hogy az Atya akaratához ilyen aktív módon és ilyen passzív, elfogadó módon is szabad viszonyulnunk, de kérdezzük meg azt, hogy a keresztény emberek azok miért igyekeznek ennyire aktívan cselekedni, illetve passzívan elfogadni az Atyának az akaratát. Miért? Azért, testvérek, mert a keresztények szeretik a mennyei Atyát. Szeretik őt. És miért szeretik? Azért, mert ő előbb szerette őket, annyira, hogy a fiát odaadta értük. Tehát a keresztény emberek azok szeretik az őket előbb szerető Atyát. És ezért fontos nekik az Atya akarata, hogy akár aktívan rajta legyenek a teljesítésén, akár passzívan elfogadják azt békességgel. Mert tudják, hogy ez az Atya bármit akar, az jó, kedves és tökéletes, és ráadásul ez az Atya mélységesen szeret bennünket, annyira szeret, hogy még az egyszülött fiát is odaadta az üdvösségünkért, bármennyire is fájdalmas volt ez neki, és a fiának is. Tehát azért vagyunk rajta, és azért legyünk rajta, testvérek, az Atya akaratának az aktív cselekvésén és passzív elfogadásán is, mert az Atyát szeretjük, aki előbb szeretett minket, halálos szeretettel. Végül, testvérek, talán egy gondolat még arról, hogy mivel jár az Atya akaratának a megvalósítása. Láttuk, hogy az Atyának van akarata. Láttuk azt, hogy milyen az az akarat. Láttuk, hogy hogyan viszonyulhatunk hozzá, de mivel jár, hogyha azt megvalósítjuk? Mivel jár, testvérek, hogyha az Atya jó, kedves és tökéletes akaratát megvalósítjuk? Jó, kedves és tökéletes dolgokkal. Akkor születnek meg a jó, kedves és tökéletes dolgok, hogyha az Atya jó, kedves, tökéletes akaratát megvalósítjuk. Különben gonosz dolgok születnek meg, tökéletlen dolgok születnek meg, és egyáltalán nem kellemes dolgok születnek meg az életünkbe. Az otthonunk nem lesz jó, kedves és tökéletes, ha nem az Atya akarata valósulott meg, amely akarat jó, kedves és ha megvalósul, az otthonunk tele lesz jó, kedves és tökéletes dolgokkal, szavakkal, eseményekkel. Hogyha a munkahelyeinkre akarunk valamit vinni, és ott az Atya akarata szerint végezzük a munkánkat, viszonyulunk az emberekhez, akkor ott is meg fognak jelenni a jó, kedves és tökéletes dolgok, megnyilvánulások, cselekedetek. Ha egy ország népe ezen fáradozna, hogy az Atya akarata legyen meg, és amire nincs hatásunk, azt elfogadjuk békességgel, akkor az ország megtelne jó, kedves és tökéletes dolgokkal, és nem azt kellene állandóan látnunk, hogy a jó helyett gonoszság van mindenfelé, a kedves, kellemetes dolgok helyett mindenféle kellemetlenség és sötét dolog, a tökéletes dolgok helyett meg tökéletlenségek vannak. Hogyha testvérek, mi cselekesszük az Atya akaratát, akkor jó, kedves és tökéletes dolgok fognak születni. Ráadásul, mert még van egy-két ráadás is erre nézve, közösségre jutunk Jézus Krisztussal, aki azt mondta, aki cselekszi az én mennyei akarat, atyám akaratát, az az én férfi testvérem, nő testvérem és anyám. Aki cselekszi az atyám akaratát, az nekem a test, az a legszorosabb családtagom. Az a legszorosabb családtagom. Azt mondja, ha olvassuk a Bibliában, testvérek, hogy ha aki cselekszi az Isten akaratát, megmarad örökre. Megmarad örökre. Az az ember, aki nem cselekszi az Isten jókedvét, nem marad meg örökre. Az elkárhozik. Aki meg cselekszi, megmarad örökre. Drága következményei vannak, testvérek, annak, hogyha megvalósítjuk az Isten akaratát, és törekszünk erre az ő iránta való szeretetből és hitből, hogy tegyük azt, amit ő kíván tőlünk. Még akkor is, hogyha szenvedésekkel jár, ha nehézségekkel jár. Akkor is megtesszük. És itt hadd térjek vissza a kiinduló pontunkra arra, hogy tudnélik, virágvasárnap van. Mert ma visszaemlékezünk erre a napra, amikor Jézus ugye messiás királyként bevonult Jeruzsálembe egy szamárcsikón ülve, a nép üdvrivalgásától övezve, virágesőbe, pálmaágak között, az útra terített ruhadarabokon. Hát ilyenkor, testvérek, arra valakire emlékezünk vissza, aki nem csak tanított ezt az imádságot, hogy így imádkozzatok, legyen meg az Atya akarata, hanem aki maga megvalósította az Atya akaratát. Hát Jézus az Atya akaratának a megvalósítója. Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy ő azt mondja az Atyának, íme itt vagyok, jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, a te törvényed szívem közepette van. Jézus az, aki az Atya akaratát tudja, kívülről tudja, ott van a szívében, lelkében, és azt kedveli, abba találja a gyönyörűségét, hogy azt megvalósítsa, akkor is, hogyha könnyekkel és vérizzadással és szögekkel és korbáccsal jár. Megvalósítja az Atya akaratát. Azt mondja róla a mennyei Atya, hogy Jesse fi, aki minden akaratomat véghez viszi. Ki minden akaratomat véghez viszi. Ő maga mondja aztán egyszer, hogy az én kenyerem és ételem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ez volt Jézusnak az étele és az itala. Ez volt a napi szükséglet, hogy azt cselekedje, amit az Atya vár tőle és akar tőle. Amikor megy ott Jeruzsálembe ezzel a díszes kísérettel, és tudja, hogy mi fog történni, tudja, hogy ugyanez a tömeg fogja megfeszíteni pár nap múlva a saját elöljáróival, meg a római kormányzók segítségével. Ő mégis megy az úton, mert véghez viszi az Atya akaratát. És testvérek, mi jött létre így? Mi jött létre így? Így létrejött a legjobb, a legkedvesebb és a legtökéletesebb dolog a világon. A megváltás. A megváltás. A megváltás, testvérek, az Atya akaratának, jó, kedves és tökéletes akaratának a testet öltése, a megvalósulása. Jézus, ahogy mondtam, sokat szenvedett ezért, sőt, meg is halt ezért, de rajta volt, hogy megvalósítsa az Atya akaratát, és így lett a mi megváltónk, a mi üdvözítőnké. Testvérek, nekünk, akik ma elgondolkozunk ezen, nekünk csak egy dologgal kell szembenézni, hogy mi most ezt a Jézust, aki értünk, az üdvösségünk érdekében megcselekedte az Atya akaratát, és megváltott bennünket, mi ezt a Jézust elfogadjuk, vagy nem fogadjuk-e? Kimondjuk-e neki, hogy én is cselekszem a te akaratodat, illetve az Atyád akaratát? Vagy nem mondjuk ki neki, hanem azt mondjuk, élek a magam akarata szerint, emberek kívánság, még ha démoni kívánságokat is táplálnak, én az szerint járok. Vagy a te akaratodat teszem meg. Ó, bárcsak az lenne a szívünk döntése, hogy mi Jézus akaratát, és a mi mennyei atyánknak az akaratát cselekesszük meg. Ki nem csak mondani fogjuk ezt, hogy szépen együtt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, ugye a földön is, hanem ez a számunkra sokkal több lesz, mint szavak. Ez lesz az életünk. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mai napon is így legyen ez. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük te néked, hogy megmutatod nékünk azt, hogy neked van akaratod. A világra nézve, a világ lakója, teremtettség az emberek részére is, sőt ránk nézve, egyénekre nézve is van akaratod. Köszönjük néked, hogy ezt az akaratodat nyilvánvalóvá tetted a Bibliában, és köszönjük, hogy úgy jellemezted ezt az akaratodat, hogy az jó, kedves és tökéletes. Köszönjük, hogyha ezt követjük, akkor jó, kedves és tökéletes dolgokkal telik meg a szívünk, az életünk, a környezetünk. Ó, kérünk téged, segíts arra, hogy ne csak szó legyen a szánkban, hogy legyen meg a te akaratod, hanem megvalósítsuk azt. És amikor nem rajtunk múlik a dolog, akkor segíts elfogadni a te akaratodat békességgel. Köszönjük te néked, Urunk Jézus, hogy te is az Atya akaratát tartottad mindig szem előtt, öröktől fogva mindörökké. És köszönjük néked, hogy így született meg a legtökéletesebb, legjobb, legkedvesebb dolog, a megváltás. Köszönjük néked, hogy van kegyelem a részünkre, bűnösök részére, a te drága engedelmességet folytán. Köszönjük, hogy előtted borulhatunk most le, és mi is imádhatunk téged a régi tömeggel együtt, mint ennek a világnak az uralkodóját. Oda teríthetjük szinte a ruháinkat eléd. Kiszolgáltathatjuk neked a szívünket, az életünket, odaadhatjuk magunkat, oda szánhatjuk magunkat neked, hogy itt vagyunk és készek vagyunk néked engedelmeskedni, akaratodat követni. Segíts, Urunk, hogy ez a döntés megszülethessen mindnyájunk szívében és életében. Segíts, hogy engedni tudjunk neked, ami megváltónknak, aki annyira szerettél minket, hogy meghalj értünk. És segíts bennünket, hogy engedni tudjunk annak az atyának, aki annyira szeretett, hogy téged odaadott érettünk. Mennyei atyánk, segíts, hogy az imádságunk őszinte lehessen, szívből fakadjon, és komolyan gondoljuk, amit mondunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, az idejáró kicsiket kérünk, hogy áld meg őket egyen-egyenként. Hadd imádkozzunk ezért a kisbabáért is, akit ma megkereszteltünk, hogy áld meg őt is, ő téged ismerő, téged szerető ember legyen, aki engedelmeskedik neked. Segíts a szüleinek, hogy meg tudják ismertetni vele a te nevedet, és segíts nekünk is, hogy mi is ott tudjunk állni imádságban ő mögöttük, és mi is megtehessük, mint gyülekezet azt, ami rajtunk áll. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy a te áldásod maradjon a család minden tagján. Köszönjük te néked, Urunk, hogy imádkozhatunk most a népünkért, amelyik szavazni megy. Könyörülj meg ezen a népen, Urunk, hogy a fülkékbe azt is talán megkérdezzék minél többen, hogy mi legyen az atyának az akarata. És segítsd őket úgy szavazni, ahogy te indítod őket. Könyörülj meg, Urunk, hogy mi pedig el tudjuk fogadni a te kezedből azt, ami történik. Akár tetszik nekünk, akár nem. Segíts kimondani arra is, hogy legyen meg a te akaratod. Köszönjük, hogy ebben békességet találhatunk, bármi legyen is az eredmény. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk ezt a magyar népünket, hogy adjál ennek a népnek istenfélő vezetőket a társadalom minden szintjére, a kormányzat szintjére is. Könyörülj meg, Urunk, hogy ne az istentelenség szaporodjon, ne az önimádat, az önérvényesítés, vagy a pénz imádat, a pénz uralma valósuljon meg a népben, hanem a te akaratod valósulhasson meg. Mi ezt nem tudjuk elérni, de kérni tudjuk tőled. Formáld így ennek a népnek a gondolkodását, hogy megváltozzon ebben a dologban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, családjainkat, egész gyülekezetünket és népünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Palágyi László testvérünktől búcsúztunk, aki református lelkész is volt. 87 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. A temetése még március 23-án volt Bordányban. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradottak, a családtagok részére. Kívánjuk, hogy tapasztalják meg az Úr közelségét és szeretetét mindnyájan. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Ma délután házaspári közösségünk lesz, itt a parókián leszünk, de délután 16 órától, tehát szeretettel várjuk azokat, akik erre szoktak jönni, vagy szeretnének eljönni. Tehát ma délután 16 órakor itt találkozunk. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Jövő héten, hétfőn este ifjúsági óránk lesz, ahol dr. Boda Domokos testvérünk szolgál majd közöttünk. Az ifjúsági óráknak most a témája az gyógyulás. A gyógyulás hónapja van, hát reméljük, hogy tényleg az lesz. A legnagyobb gyógyítóról, Jézus Krisztusról van szó ezeken az órákon, arról, hogy hogyan gyógyít meg Jézus egy emberi életet. Egy orvosnak is szüksége van arra, hogy Jézus meggyógyítsa, és Domi bátyánk erről tesz bizonyságot közöttünk. Hát szeretettel hívjuk a fiatalokat erre az alkalomra. Kedden bibliaóránk nem lesz, de már szerdán, csütörtökön és pénteken, illetve szombaton is az előkészítő alkalmaink lesznek. Szerdán, csütörtökön és pénteken este 18 órakor lesz Isten tiszteletünk. Szombaton 16 órakor, 4 órakor lesz Isten tiszteletünk. Úgy nevezzük ezt, hogy nagyszombati délután, ahol a gyerekek is szolgálnak közöttünk. Tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, tehát szerda, csütörtök, péntek 18 óra, és szombaton 16 órakor lesz az Isten tiszteletünk. A ránk következő húsvét ünnepén, húsvét első napján két Isten tiszteletünk van, 9 órakor és fél 11-kor úrvacsoraosztással, és húsvét második napján pedig egy 9 órai Isten tiszteletünk van, ugyancsak úrvacsoraosztással. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Visszaugorva még ennek a ránk következő hétnek az elejére, hétfőn még nyugdíjas körünk is van, nyugdíjas délután is van. Tehát az délután fél háromkor kezdődik, erre is szeretettel várunk mindenkit. Nem tudom, Péter, hogy énekkar is? Pénteki Isten tisztelet után énekkar is lesz. Köszönöm szépen. Végül azt hirdetem a testvéreknek, hogy ahogy tudják, megyünk Isten akarata szerint Erdélybe, a testvérgyülekezetünkhöz, és hát erre már körülbelül 30-an jelentkeztek erre az útra. Nem tudom, hogy aki még feltétlen akarna jönni, azt kérem, hogy iratkozzon föl a kis papír, ami ki van téve a hirdető táblára, hogy lássuk világosan, mert azt, hogy hányan jönnek, mert az ottaniaknak is ezt jeleznünk kell, hogy most akkor ki jön, ki nem jön, ki milyen gyerekkel jön, nem gyerekkel jön, szüksége van-e valami külön kosztrak vártéra, vagy nincsen. Tehát kérem, hogy jelezzék a testvérek még most, meg jövő vasárnap talán még azt meghagyhatjuk, hogy na, aztán utána már nem tudunk elfogadni tovább jelentkezéseket. Ezzel az Erdély utunkkal kapcsolatban azt hozzam még a testvérek tudomására, hogy szeretnénk ott egy szűrővizsgálatot is végrehajtani, illetve felajánlottunk a falu népének egy ilyen szűrővizsgálatot, ilyen vérnyomásmérés, vércukor, tehát egy orvosit viszünk, lesznek velünk orvosok is, akik ottan segítkeznek az orvosi rendelőbe, illetve hát ők maguk csinálják meg ezt az egész vizsgálatsort, mert ott helyben nincs is orvos. Na mostan ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez szükség van néhány tesztre, amit viszont pénzbe kerül megvennünk. Most azt kérem a testvérektől, aki talán nem tud eljönni, de szívesen támogatja ezt az ottani szűrővizsgálati munkát, szeretne ehhez hozzájárulni, azt kérem, hogy erre nézve adakozzon. Minden kis adományra szükség van, minden jól jön, akit erre tényleg az Úr indít és örömmel ad valamit, azt a pénztárba Szilva László testvérünknél szépen befizetheti. Akár most, de ez hosszabb távú, tehát május végén megyünk, addig még szabad erre gondolnunk, és szabad ezt a munkát, ott, ezt a szolgálatot ott támogatnunk. Nem csak így az ottani embereknek a lelki javán munkálkodunk, hanem egy kicsit a testi javukon is munkálkodunk, szeretnénk segíteni ezzel is, hát ha az Úr áldása lesz mindkét gyógyító munkán. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Jaj, egyet elfelejtettem. Húsvét második napján mindig gyülekezeti ebédet tartunk. Most is lesz gyülekezeti ebéd, hogy hol, meg mikor, azt majd kiderítjük. Általában, ha rossz idő van, itt szoktunk lenni, vagy kimegyünk valahova, Tiszapartra valahova, vagy valami rétre. Nem tudom most, hogy lesz, majd meglátjuk. Lehet, hogy nem megyünk sehova. De minden esetre tervezzük ezt. Tehát azt kérem a testvérektől, hogy aki ezen szívesen részt venne, erre mindenki meg van hívva, mindenki érezheti, hogy itt helye van. Tehát egy jó ebédet csinálunk húsvét másnapján, szeretettel hívjuk erre a testvéreket. A záró énekünk, testvérek, a következő 483. énekünk, 483. Énekeljük ezt, mint egy válaszolva az elhangzott ige magyarázatra. 483 első versét énekeljük, és utána a 8. és 9. versét. Tehát 483 első verse, és a 8. és 9. versét, aztán pedig végül a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.